Kedves hallgatóim, folytassuk a jelentős hazai katolikus teológusok és bölcselők sorának áttekintését Kornis Gyulával. Kornis a 20. század első felének jelentős katolikus filozófusa és kultúrpolitikusa, Krémer Gyula néven látta meg a napvilágot 1885-ben Vácon, polgári családban. Gimnáziumi tanulmányait 1903-tól a Piaristák Váci és Kecskeméti iskolájában végezte, 1900-tól már mint a szerzetesi közösség tagja. 1903-tól a Calasanzinum növendékeként teológiát, a Lipcsei és a Pesti Egyetemen filozófiát tanult, egyebek között Medvecki Frigyes és Pauler Ákos növendékeként, valamint 1907-ben latin-magyar szakon tanári diplomát szerzett, és ekkor változtatta nevét Kornisra. A következő évben pappá szentelték, 1907 és 14 között a Pesti Piarista Gimnáziumban latint, magyart, filozófiát tanított, de ösztöndíjjal megjárta Oxfordot, Német és Olaszországot. 1914-ben a Szellemtudomány logikája című munkájával magántanárrá habilitálták a Pesti Bölcsészkaron, ezt követően pedig a Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemre nyert kinevezést, a filozófia rendkívüli, majd rendes tanárává. Nagy szerepet vállalt a Pozsonyi Egyetem bölcsészkarának megszervezésében, amelyet 18-19-ben dékánként vezetett. Mivel Trianon következtében megszűnt a Pozsonyi Egyetem magyar jellege, az új Csehszlovákiából távozni kényszerült. Ekkor 1920-ban a Pesti Egyetem bölcsészkarán lett a második számú filozófiai tanszék professzora, és ezt az állását 48-ig nyugdíjazásáig megtartotta. A bölcselet mellett másfél évtizeden keresztül oktatott pedagógiát is, 33-34-ben a kar dékánja, 35-36-ban az egyetem rektora volt. 29-ben hosszú utazást tett az Egyesült Államokba, a következő esztendőben tudományos munkásságáért Corvin koszorú kitüntetésben részesült. Még 1916-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 27-ben rendes tagja, a következő két évtizedben számos akadémiai testület vezetője. 40 és 44 között elnöke volt a Petőfi Társaságnak. 45-ben fél éven keresztül ideiglenes elnökként vezette az akadémiát. 48-ban nyugdíjazása évében azonban az őt ért baloldali támadások miatt akadémiai tagságáról lemondott. Egyetemi tanári és tudományos munkája mellett, mint az oktatás és nevelés ügyének ismert szakértője, a 1920-as évek második felétől keresztény, konzervatív, nemzeti szellemben politikai, közéleti szerepet is vállalt. 27-ben lett Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatási miniszter mellett annak a közoktatásért felelős államtitkára, az iskola rendszer megújításában legfontosabb munkatársa. Elsősorban a magyarországi középiskolák irányításával, több törvény előkészítésével és végrehajtásával, tantervi és iskola szervezési témákkal foglalkozott. Így nevéhez fűződik a középiskolákról, a középiskolai tanárképzésről és annak egységes szabályozásáról, a leány középiskolákról és leány kollégiumokról, valamint a polgári iskolákról szóló törvények kidolgozása. Ügyvezető alelnökként állt az Országos Közoktatási Tanács élén. 31 és 39 között kormánypárti színekben országgyűlési képviselő volt, 38-39-ben az országgyűlés alelnöke, majd elnöke, részese a németek és a szélső jobb felé húzó Imrédi miniszterelnök kormánya megbuktatásának. 42 és 44 között tagja volt a felsőháznak. Még 39-ben kilépett a piarista rend kötelékéből, és papi szolgálatát a székesfehérvári egyházmegye világi papjaként végezte tovább. Az aktív politizálásról ezzel egy időben lemondott. Mint politikust a II. Világháborút követő népbírósági eljárás feddéssel igazolta. A háború utolsó évétől Kornisnak számos megpróbáltatásban volt része. A német megszállást követően előbb egy napra, majd már a nyilas uralom idején 3 hétre letartóztatta a gestapó, mint a háborúból való kilépés sürgető politikusok egyikét, de elengedték. 45 elején 2 alkalommal a szovjetek vették őrizetbe, de rövidesen visszatérhetett a tudományos élet konszolidációját célzó munkájához. A fordulat éve hozott tartós negatív változást életében. A személyét érő sorozatos támadások után a kommunista hatalom 51-ben kitelepítette Poroszlóra, lefoglalták budai villáját, széthorták a háborúban megmaradt könyvtárát. A Nagy Imre féle 53-as enyhülés idején maga választotta helyre, Hajdúszoboszlóra költözhetett, ahol filozófus kollégája Halasi Nagy József is meghúzta magát. Ott élt teljes visszavonultságban 1958-ig, amikor rövid kórházi ápolás után Budapesten halt meg agyvérzésben. Temetése teljes csendben zajlott a Farkasréti temetőben. Személyének rehabilitációjára, munkásságának újraértékelésére csak 89 után kerülhetett sor, amikor a Magyar Tudományos Akadémia tagsági viszonyát helyreállította és folytonosnak ismerte el. Egész a lakos szobra Székesfehérváron, egyházmegyéjek központjában 2014-ben került felállításra. Tudományos munkáiban Kornis a 19. század második felének és a 20. század elejének neokantiánus vonulatához kötődött. Így merített Wilhelm Windelband és Heinrich Rickert értékelméleti, Wilhelm Dilthey szellemtudományi pszichológiájából, Friedrich Wilhelm Förster etikájából, Edward Sprenger kultúrpedagógiájából. Írásaival, amelyekben különösebb eredetiségre nem törekedett, a pozitivizmussal szemben álló törekvéseket igyekezett megszólaltatni, népszerűsíteni. Pedagógiai nézeteit Fináci Ernő és Prohászka Lajos elgondolásaihoz közelítette. Műve javarészében a filozófia, a pszichológia és a pedagógia határterületéből indult ki, témáit rendszeralkotó szándékkal dolgozta fel, oktatáspolitikusként egyfajta alkalmazkodott filozófia érvényre juttatását célozta. Pályája során csak nem 3 tucat kötete jelent meg, a magyar mellett német és francia nyelven is. A korai időszakban készült munkája logika és a kísérleti pszichológia témáit tárgyalták, később pedagógiai és oktatáspolitikai témákról értekezett, majd érdeklődése középpontjába a kultúrfilozófia és a történetfilozófia került. Fontos munkája volt 1917 és 19 között 3 kötetben megjelent a Lelki Élet című összefoglalása. Követte ezt a bevezetés a tudományos gondolkodásba és Történetfilozófia című műve, de megírta Magyarország modern közoktatásának történetét is. Külön kötetben adta közre összegyűjtött közéletírásait, a háború vége felé pedig a tudomány szociológiáját elemző munkát jelentetett meg. Valamivel fiatalabb volt Kornisnál Várkonyi Dezső, bencés szerzetesi nevén Hildebrand, filozófus, pedagógus, pszichológus. Várkonyi 1888-ban született a felvidéki Kéménden, a Garam partján, német gyökerű, de már magyarra lett polgárcsaládban, mint legidősebb gyermek. Testvéröccse volt Várkonyi Nándor, az ismert író, irodalom és kultúrtörténész. Dezső 906-ban lett bencés. Teológiai, filozófiai, pedagógiai tanulmányait a rendfőiskoláján végezte, és 1911-ben pappá szentelésével egy időben tanári diplomát szerzett, két évvel később doktorált. Kezdetben középiskolában tanított, majd az Erzsébet Tudományegyetem magántanáraként Pécsen pedagógiát és lélektant kezdett oktatni. Képzését 28-29-ben Párizsban, a Sorbonnon folytatta, majd 29-től 40-ig a Szegedi Ferenc József Tudományegyetemen vezette az ország első általa megszervezett pedagógiai lélektani intézetét, éveken keresztül a dékán tisztségét is ellátta. 1940-ben egyetemi tanárként Kolozsvárra került, ahol a lélektani intézetet vezette, és a pedagógiai tanszéket is irányította. 44-ben a háború elől menekülve Pestre került, az ottani pedagógiai tanszékre. 47-ben kilépett a bencésrendből, mert családot alapított, ettől kezdve ismét csak eredeti Várkonyi Dezső nevét használta, a fordulat éve után állami alkalmazásban maradt. Ami tudományos tisztségeit illeti, tagja volt a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Magyar Gyermeklélektani Társaságnak, a háború után elnöke a Magyar Pszichológiai Társaságnak. Az új, szovjet mintára létrehozott tudományos rendszerben 52-ben lett a neveléstudomány kandidátusa, és az egyetemen maradt 54-es nyugdíjazásáig. A következő bő egy évtizedben nem publikálhatott, tiltó listára került. A nyilvános szerepléstől kényszerűen visszavonulva Budapesten élt, és itt is halt meg 1971-ben. Tanári munkája tudományos tisztségei közepette, kutató tevékenységet végzett több irányban, a filozófia, a pedagógia, a pszichológia területén. Doktori iskolájában jeles tanítványokat nevelt, Várkonyi előadásait hallgatta Szegeden Radnóti Miklós, Ortutai Gyula, Baróti Dezső, akik nem Várkonyihoz írták disszertációikat, de egyik vizsgatárgyuk a pszichológia volt a doktori szigorlaton. Orientálta őket Várkonyi szellemisége, például Radnóti bizonyára Várkonyi gyermeklélektani előadásai hatása alatt dolgozta fel verseiben nyomasztó gyermekkori élményeit. Ortutai ekkor már a néprajz felé tájékozódott, de például írt egy etnológiai tanulmányt a magyar parasság szellemi életéről. Várkonyi filozófus, pszichológus és pedagógus volt egy szemében. Pedagógiája csak filozófiája ismeretében érthető meg igazán. Számára a filozófia nem volt pusztán tudomány, hanem küzdelem is az emberi lét végső kérdéseivel, a lét értelmének, az ember hivatásának kérdésével. Ezt a legvilágosabban igazoló, élete utolsó éveiben készült Pascal könyve jóval halála után posztumusz kiadásra kerülve bizonyítja. Számos munkája még ma is kéziratban van. Ami önálló műveit illeti, a pályakezdő Várkonyi még 912-ben adta közre a tudat fogalmáról, filozófiai történeti és ismerettani tanulmány című munkáját, ami 10 évvel később újabb tudatelméleti írás követett. Tisztán filozófiai témát tárgyalt 923-as, az Aquinoi Szent Tamás filozófiája című munkája, amelyben a skolasztikus szemlélet mellett olyan gondolkodókra is tekintettel volt, mint Hegel vagy Bergson. Ez utóbbi gondolatai később lélektani írásai számára is jelentősnek bizonyultak. Ezt követően azonban szinte már csak lélektani pedagógiai írásokat adott közre, elsősorban a gyermeki lélek fejlődésére összpontosítva figyelmét. Ezeknek a munkáknak a sorából volt fontos a Pszichológia alapvetése című kötete 926-ból, amelyben a kísérleti lélektan fontossága mellett foglalt állást. Következő munkáiban a gyermek lélektan és a nevelés lélektanának témáit elemezte, ez irányú kutatásaid bevezetés a Nevelés lélektanba című 37-es könyvében foglalta össze. 43-ban jelent meg a Lelki élet zavarai című munkája, a háború után kialakult új szellemi és tudományos helyzetben pedig Makarenko pedagógiai tanulmányaihoz írt terjedelmes bevezetést. Ezt a kényszerű hallgatás ideje követte, így jóval halála után 73-ban láthatott csak napvilágot visszaemlékezéseinek napló töredékek című kötete. Már a rendszerváltás után szellemi rehabilitációjának jeleként kerülhetett az olvasók kezébe évtizedekkel korábbi a Cselekvés lélektana című művének új kiadása, kéziratban fennmaradt, a hittitkát firkésző, már említett Pascal értelmezései pedig már az ezredforduló után láttak napvilágot. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.